Sziasztok, jó estét! Az első kérdésem ma este lesz egy csomó, de az első az, hogy van-e bibliátok? Mert ha van bibliátok, akkor arra kérlek benneteket, hogy vegyétek elő, keressétek ki az Ószövetséget, az Ószövetségen belül keressétek ki a királyok könyvét, a királyok könyvek közül keressétek ki az első könyvet, a királyok első könyvének 19. részét, és az első 18 verset, azt fogjuk most felolvasni. Tehát 1 Királyok 19, 1-től 18-ig. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult, és elment, hogy mentse az életét. És elérkezett a júdeai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt. És ezt mondta, elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Aztán lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Mikor feltekintett, látta a fejénél forró kövön, sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyal a másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj fel, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Ott bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet. Lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr, menj, kelj ismét útra, a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáélt Arám királyává. Aztán Jéhút, Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Elizeust, az Ábel meholai Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. És aki majd megmenekül Hazael kardjától, azt Jéhú öli meg. És aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a bál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Én azt gondolom, hogy egy ilyen hétre az ember várakozással jön el, és én szerintem ti is várakozással a szívetekben jöttetek el. És biztos vannak kérdések a szívetekben, vannak olyan dolgok, amikre várjátok, hogy Isten válaszoljon. És lehet, hogy vannak itt sokan, akiknek olyan kérdéseik és kéréseik vannak Isten felé, amik már régóta megvannak, amikre már régóta vár választ, és nem kapott még eddig. Lehet, hogy vannak itt többen, akik csalódással jöttek el erre a hétre, mert már nagyon régóta várnak valamire, és Isten nem adta meg nekik. Lehet, hogy talán vannak itt olyanok is, akik mély depresszióban vannak, mint ahogyan Illés ebben a történetben. Vagy lehet, hogy majd lesz az életünkben egy olyan szakasz, amikor valami ilyesmibe kerülünk bele, mi is, mint amiben Illés belekerült ebben a helyzetben. Én ma este erről szeretnék beszélni. Arról szeretnék beszélni, ami most téged a legjobban foglalkoztat, ami legjobban leköti a gondolataidat, a vágyaidról, azokról a vágyakról, amelyek ott vannak benned, talán évek óta, azokról a kérésekről és imákról, amiket talán már évek óta mondasz az Istennek, és úgy tűnik, hogy az Isten nem hallgatja meg. Lehet, hogy te is ezek miatt már csalódott vagy, és lehet, hogy egyre inkább el akarsz fordulni az Istentől. Lehet, hogy mérges vagy az Istenre. Ki tudja, annyi mindent történhet velünk. Nagyon sok dolog van, amire mi vágyunk és várakozunk az életünk során. Én az eddig életem során nagyon sok mindenre vágytam már, és nagyon sok minden után vágyakoztam. Lehet, hogy te is sok dolog, amelyek fontos dolgok. Lehet, hogy vársz egy társra. Lehet, hogy a társra vársz már évek óta, és imádkozol érte, és nem történik semmi. Lehet, hogy egy betegségben szenvedsz, és évek óta imádkozol, hogy gyógyuljál meg, és nem történik semmi. Lehet, hogy vársz arra, hogy legyen végre egy igazi jó barátod, akivel végre megoszthatod a saját kis világodat, hogy ne egyedül kelljen végig kínlódnod ezt az életet. Lehet, hogy vársz és vágyol egy olyan munkahelyre, egy igazi munkahelyre, ahol végül ott érezheted magad a helyeden. És lehet, hogy hosszú ideje vársz erre, és még nem kaptad ezt meg. Vagy bármi is lehet ez. Olyan sok minden dolog, amire várunk, vágyakozunk. És nagyon sok dolog van, amit sokáig nem kapunk meg. Lehet, hogy lesznek dolgok, amiket soha. És nem értjük ezt. Nem értjük ezt. Hogy van ez? Lehetséges az is, hogy ez a beteljesületlen vágy, ami ott van benned, ez a hosszú várakozás már elfárasztott, eltompított. Lehet, hogy elfásultál már. Úgy érzed, hogy nincs erőd, nincs hitet tovább várni. Lehet, hogy Isten meg is ígért valamit, de már szinte alig mered elhinni. A bíztató szavak már lepattannak rólad. Most ezen az estén Isten hozzád akar szólni. Erről akar veled beszélni. Ezért van ez az este. Miattad van. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük azt neked, hogy jöhetünk eléd, úgy, ahogy vagyunk. És annyira jó, hogy mi lehetünk előtted teljesen mesztelenek és őszinték, és kitárhatjuk a mi gondolatainkat. És te vagy igazán az, aki ismersz bennünket. Ismered azokat a titkainkat, amiket talán soha nem mertünk eddig elmondani embernek. Talán még neked sem mondtuk el. És mégis valami ott belül minket, az mindig marcangol, és ott van. És nem tudunk túllépni rajta. Te látod azt, hogy most milyen várakozások vannak a szívünkben, vagy csalódások, vagy akármi. De arra kérünk, hogy ezen az estén nyisd meg a mi szívünket. Hagy tudjunk nyitott szívvel figyelni rád, és érints meg minket. Mert hisszük, hogy a te szent lelked az most itt van és munkálkodik. És hiszünk, hogy a hirdetett ige az elvégzi azt, amire te küldöd. Úr Jézus, érints meg mindannyiunkat. Engem, aki hirdeti az igét, és minden hallgatót, Uram. Változtass meg minket. Uram, hiszük, hogy ezt te megteszed. Jézus nevében kérjük. Amen. Hát nézzük meg ezt a történetet először, amit felolvastunk. Vajon mit tesz Isten Illéssel ebben a történetben? Megdöbbentő az. Számomra megdöbbentő, hogy Illés egy ilyen helyzetbe kerül. Illés az egyik legbátrabb és legerőteljesebb profétája volt Istennek. És szinte hihetetlen, hogy azok után, amiket átélt már Istennel, ő egy ilyen helyzetbe kerül, hogy teljesen összetörve azt mondja az Istennek, hogy elég, vége, meg akarok halni. Nézzük csak meg egy kicsit először ezt a történelmi helyzetet, amikor ez a történet játszódik. Több mint egy fél évszázad telt már el Salamon halála óta, és Isten népe addig soha nem látott romlásba jutott. Gonoszabbnál gonoszabb királyok következnek a trónon. Illés idejében éppen Aháb az a király, aki uralkodik, és Aháb feleségül vette a bálványimádó Jezábelt. Jezábel pedig kiirtatta az Úr tiszteleteit Izraelből. Ha akkor végigjártatok volna az országban, akkor azt láttátok volna, hogy a Bál bálványistent imádják. És Isten Illést egy ilyen helyzetbe küldi el. Egy ilyen nagyon sötét, komor korszakban. És Illés bátran kiáll az Isten mellett. Illés. Tudjátok, hogy a neve mit jelent? Azt jelenti, hogy az Úr, az Isten az én erősségem. Ezt jelenti a neve. És Illésnek tényleg az egész szolgálata során Isten volt az erőssége. Illés hatalmas prófétája. Istennek, aki szembefordul Ahábbal. Illés az, aki bátran hirdette Isten ítéletét Ahábbal szemben, és azt mondta, hogy nem lesz eső addig, amíg nem mondom. És nem volt eső 3 évig. Istennek nagyon kemény ítélete volt akkor. Nagyon sokan meghaltak. És Illés volt az, aki a Kármel hegyén bátran szembe szállt a Bál prófétáival. Biztos emlékeztek a történetre. Azt mondta Illés, állítsatok fel fahasábokat, rakjátok fel az áldozati állatot. Aztán hívjátok segítségül a ti isteneteket. És amelyik Isten tüzet ad az égből, az az Isten. És Bálnak összegyűlt ott 450 prófétája, elkezdték segítségül hívni az istenüket, órákon keresztül kiáltoztak, már vagdosták magukat, már mindent megcsináltak, és nem történt semmi. Illés még el is kezdte gúnyolni őket, hogy hát kiáltsatok hangosabban, hát talán félrement az istenetek, vagy alszik. Nem történt semmi. Aztán Illés azt mondta, hogy most én jövök. És egy egyszerű imádságban Isten nevét segítségül hívta. És Isten pedig egy hatalmas tűzzel válaszolt, ami megemésztette nem csak az áldozati állatokat, hanem még a köveket is megolvasztotta, ezt olvassuk. Hatalmas bizonyság volt ez, hatalmas megerősítés Isten részéről, látványosan a nép előtt, hogy ő az Isten, az Úr az Isten. Hát ezeket élte át Isten, Illés Istennel. Ez az az Illés, aki annyiszor átélte és megtapasztalta az Isten erejét, hogy az Isten nem hagyja előt, hogy bátran szembeszállhat a királlyal. Ott van mellette. És ez az Illés most összetörten összeesik. És azt mondja, szeretnék meghalni. Azt mondja, hogy Uram, elég. Vége. Szeretnék meghalni. Mi történt? Mi történt ezzel az emberrel? Azt olvassuk, hogy Jezábel, aki Aháb király felesége volt, ugye, meg akarja öletni Illést. Egy asszonytól fél ennyire? Ez az erős ember? Ez az Illés, aki szembeszállt Ahábbal is akkor, amikor Aháb is kerestette halálra? És nem fél tőle? És most, amikor Jezábel keresteti, akkor beijed? Mi történik itt? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb oka annak, hogy Illés itt ennyire csalódottá válik, és ennyire összetörik, ez az volt, hogy nem úgy történtek a dolgok, ahogyan ő elvárta. Ahogyan ő elvárta, hogy Isten cselekedni fog. Hiszen Aháb még mindig király. Jezábel még mindig ott van a trónon. Mintha semmi sem változott volna. Azután, hogy az ítélet, Isten ítélete végig söpört Izraelen, azután, hogy a Kármel hegyén volt ez a csodálatos bizonyságtétel arról, hogy kicsoda az Isten, nem változott semmi. Aháb továbbra is király, Jezábel továbbra is trónon van, és Illés nem érti. Hát Isten miért nem törölte már el ezt az Ahábot? Hát miért nem taszította már le a trónról? Hát miért hagyja, hogy továbbra is ott legyen? Én azt gondolom, hogy Illés azt várta Istentől, hogy törölje már el őket. És Isten nem tette meg. Illés olyasmit várt el Istentől, ami nem volt Isten tervében. Ezért Illés csalódott lett. Belefáradt, elkeseredett. Hirtelen magára nézett, és csőlátó lett. Már nem látott más, csak magát, a problémáját, a nehézségeit. Nem látta a valóságot olyannak, amilyen. Nem látta Istent olyannak, amilyennek korábban is látta, oly sokszor, és megtapasztalta. Mintha elfelejtette volna mindazt, amit átélt már eddig Istennel. Lehet, hogy vannak itt közületek olyanok, akik hasonlót éltetek át. Lehet, hogy te is vártál Istentől valamit. Lehet, hogy Isten azt meg is ígérte neked. Aztán telt az idő, és nem történt semmi. És lehet, hogy évek óta vársz, és nem történik semmi. Aztán belefáradsz a várakozásba. Kezded elveszíteni a hited abban, hogy valaha is Isten ezt megadja neked. És hogy egyáltalán az Isten gondot viselet rólad. És aztán mi marad? Ami Illésnek is itt. Te és a problémád. Vagy te, és van a problémád. Ez nem egy jó páros. Ennél Isten jobbat is tud. Mert tudod, ha magadra nézel, abból túl sok jó nem sül ki. Ha én magamat kezdem vizsgálni, hát akkor elmegy a kedvem az élettől. Ha magamat őszintén elkezdem elemezni az én vágyaimat, a gondolataimat, hú, hát ezt ne tudjátok meg. Hogyha most azt mondanám nektek, hogy 10 percig mindenki elemezze önmagát, és vizsgálja meg önmagát őszintén, hát lehet, hogy depisen mennétek ki ebből a teremből. De én nem mondom ezt. Isten sem mondja ezt. Hanem mit mond? Isten azt mondja, hogy ránézzünk, rátekintsünk. Ez a legfontosabb tényezője annak, hogy kijöjjünk egy ilyen állapotból. Egy ilyen reményvesztett és önpusztító állapotból, mert ez bizony önpusztító. Ne magaddal foglalkozz, hanem az Úrra néz, és figyelj, hát ha akar valamit neked mondani. Én tudom, hogy ez most olyan egyszerűen hangzik, hogy nézz az Úrra, és akkor minden oké. És ezt már hallottad 1000-szer, és most azt gondolod, hogy na hát ezzel nem mondtam valami nagyot. Pedig ez tényleg ilyen egyszerű. Ez tényleg ilyen egyszerű, akár hiszed, akár nem. És én tudom, hogy nem olyan egyszerű ezt megcsinálni. Mert sokszor az érzelmeink nagyon sok dolog lefelé húz. Sokszor azt gondolod, hogy a te problémád olyan súlyos, hogy talán ezt nem is tudod elhordozni. És legszívesebben talán sokszor sírnál, amikor egyedül vagy, és senki sem lát. És legszívesebben lehet, hogy te is mondanál ilyeneket Istennek, hogy bárcsak meghalnék, annyira nincs értelme az egésznek, annyira elegem van már ebből. Azt szeretném mondani neked, hogy én pontosan tudom, hogy milyen ez az állapot. Azért, mert voltam benne. Sajnos, vagy nem sajnos, azt nem tudom, de voltam benne. Ezért pontosan tudom, mert átjártam minden bugyrát ennek az állapotnak. Amikor az ember teljesen már magába omlik. Hosszú évekkel ezelőtt történt, de még most is eleven az a kép, eleven az, amiket átéltem akkor, ahogy visszaemlékszem rá. Egy beteljesületlen szerelem okozta, egy nagyon nagy csalódás, ami belesodort egy óriási önsajnálatba és depresszióba. Ha azt gondolod, hogy tudsz valamit az önsajnálatról, akkor hagyd mondjam el, hogy biztos, hogy nem tudsz, mert abból én vagyok a legprofibb. Sajnos. És az önsajnálat nagyon rossz dolog. A legrosszabb és a legpusztítóbb dolog, amivel valaha is találkoztam. És ilyen állapotokban az ember könnyen belesodródik ilyenbe. Én akkor már évek óta vártam a társamra. És úgy tűnt, hogy elérkezik az a pillanat végre. Szerelmes voltam. És úgy tűnt, hogy minden összeállt. Nagyon vártam arra a pillanatra. Hosszú-hosszú évek óta. Aztán mégsem. Mégsem sikerült. Teljesen kétségbe estem. Teljesen összeomlottam. Magamba estem. Annyira depressziós lettem, hogy fizikailag is beteggé lettem. És emlékszem arra, amikor egy világi orvos, aki megvizsgált, aki a szellemi dolgokról persze nem tud semmit, azt mondta, hogy magának semmi szervi baja nincs, ez valami lelki. És hát én tudtam, miről beszél. Pontosan tudtam, hogy miről beszél. Én akkor szerettem volna meghalni. A legbutább imádságot mondtam el, amit életemben valaha mondtam, de ezt komolyan gondoltam, a legkomolyabban. Azt mondtam Istennek, Uram, ölj meg. Meg akarok halni. Ezt komolyan gondoltam. Annyira nem akartam már élni. Annyira nem érdekelt az egész már. Az egész szolgálat, élet, semmi. Isten nem hallgatta meg az imádságom. Ezt láthatjátok. Ez egy meg nem hallgatott imádság volt. És örülök, hogy nem hallgatta meg. Hanem kegyelmesen lehajolt hozzám akkor, hasonlóan, mint ahogyan Illéshez is ebben a történetben. Tehát azt szeretném mondani, hogy ha te is ebben az állapotban vagy, vagy ha valaha leszel, és ha valaha ilyen gondolataid lesznek, akkor tudd meg, hogy tudom, hogy miről van szó. Tudom, hogy mit gondolsz, tudom, hogy mit érzel. És tudom azt is, hogy mire van legjobban szükséged. Legfőképp arra van szükséged, hogy az Urat meglásd annak, aki. Az Urad meglásd annak, aki. Erre van legjobban szükséged. Újra meg kell látnod, hogy Isten az Isten. Akkor is, hogyha a dolgok nem úgy történnek, ahogy azt te elvártad. ő akkor is Isten, ő akkor is a trónon van, ő akkor is nagyon szeret téged. És csodálatos terve van a te életeddel. És ő tudja, hogy mi ez a terv. Te nem tudod. De ő azon munkálkodik, hogy ez a terv megvalósuljon. És te ezt nem érted. És tudom, hogy nem érted. Sokszor nem értjük. Sokszor később se értjük meg. Lehet, hogy majd csak a mennybe fogjuk megérteni, hogy miért is történt az a dolog. De egy biztos, ő tudja, mit csinál. És a legjobbat csinálja a mi életünkben. Meg kell értened, hogy az Isten gondolatai mások, mint a mi gondolataink. Az Ézsaiás 55.9-ben ezt olvassuk, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ő másképp gondolkodik, másképp cselekszik. De az ő gondolata és az ő cselekedetei a legjobbak számunkra. A legfontosabb kérdés ezen az estén, hogy elhiszed ezt, és bízol-e benne? Így is, hogy nem érted. Ezt az egyetlen egy kérdést kell igazából megválaszolnod. Bízol-e az Úrban, hogy ő gondoskodik rólad, és a legjobbat cselekszi a te életedben? És Isten nem csak azt mondja, hogy néz rá, hanem azt is mondja, hogy néz reálisan. Nézd a dolgokat reálisan, úgy, ahogy azok vannak. Mert sokkal több az élet annál, mint ez a te problémád, és te is sokkal becsesebb vagy annál, mint ez a probléma. Lásd meg, hogy ő gondoskodik rólad. Mert ilyenkor általában mindig elfeledkezünk arról a sok jóról, amit az Isten cselekedett már eddig az életünkben velünk. És mindig csak a probléma jut eszünkbe, és csőlátók leszünk, és mindig arra nézünk, és mindig arról gondolkodunk. Ugye milyen furcsák vagyunk. Pedig mennyi mindent tett már Isten az életünkben? Miért felejted el azt a sok jót? Lássál reálisan. Ha semmi mást nem adott volna az Isten neked a te életedben, csak azt, hogy újjászülettél, hogy megismerted Jézust, az ő életét, hát már ez elég lenne. A legnagyobb ajándék, az a tiéd, ezt senki nem veheti el tőled. És mennyi minden adott még ő ezen kívül? És még mennyi mindent akar neked adni? Az, hogy mit kapunk a mennyben, nem is tudjuk elképzelni. De mi már itt a földön. Nem arról beszélek, hogy ó, várt ki valahogy nagy nehezen ennek a föld életnek a végét, böjtölt ki, kínlót ki, aztán majd jó lesz neked a mennybe. Nem ezt hirdetem ma nektek. Itt és most megváltozhat valami benned. Mert Isten nem azt akarja, hogy te kiböjtöld az életed végét, hanem hogy élj teljes életet, életed minden másodpercében. Emlékezz vissza. Emlékezz vissza arra az időre, amikor megtértél. Milyennek ismerted őt meg? Emlékezz vissza arra a sok meghallgatott imádságra. Arra a sok gondviselésre, amit már átéltél vele. Emlékezz vissza. Ha van naplód, akkor vedd elő és olvasd el. Nekem van egy naplóm, amit mostában már ritkában vezetek, de nagyon régóta vezettem, és mindig leírtam benne azokat a dolgokat, amiket Isten cselekedett velem. És néha előveszem ezt a naplót, általában mindig régebben ez volt a szokásom, hogy szilveszterkor, és végigolvastam, hogy abban az évben miket írtam bele, és akkor csak ámulok és bámulok, hogy oh, uram, ezt is megcsináltad? Mert nekem rövid a memóriám. Mert én hajlamos vagyok elfelejteni dolgokat. De lásd reálisan, emlékezz rá, hogy gondoskodott rólad. Ezután is fog. A földi élet nagyon rövid. Ne úgy teljen el ez a rövid élet, hogy elsajnálod magad, mérges vagy az Istenre, vagy egyszerűen csak közömbös, mert nem úgy történtek a dolgok, ahogy te elvártad. Másképp is eltelhet ez. Mert tudod, az élet szakaszokból áll. Különböző szakaszok követik egymást. Minden szakasznak van egy eleje, és van egy vége. És Isten minden szakaszt valami céllal hoz el a te életedben. És ha te most épp egy olyan szakaszban vagy benne, ami nehéz, ami próba, amiben valami üresség van a te életedben, valami hiány, ami után vágysz, és nem kaptad meg, tudd meg, hogy ennek is lesz vége valamikor. És egy új szakasz jön. Lehet, hogy a felüdülés, az öröm szakasza. De ha most ebbe vagy, ezt a szakaszt sem úgy kell végigélned, hogy na, valahogy kivárom a végét, majd csak túl leszek rajta. Nem azért adta Isten ezt a szakaszt az életedbe. Valami cél alatta, valamit el akar benne végezni. Mert olyasmi történhet ebben a szakaszban, ami talán soha máskor. Talán ebben a szakaszban, életed ebben a szakaszában olyan közel kerülhetsz Istenhez, mint talán soha máskor. Lehet, hogy olyasmit tanulhatsz meg Istentől, amit soha máskor. És igazából ez az életünk célja, hogy megismerjük őt. Milyen is ő valójában? Ezek a szakaszok, amelyek a legközelebb, a legintimebb kapcsolatba tudnak hozni Istennel. Tehát másképp is hozzáállhatsz ehhez. Kihasználhatod ezeket a szakaszokat. Elfogadhatod ezeket a szakaszokat. Elfogadom, Uram. Nagyon nehéz, nem tudom, miért van, nem tudom, mikor lesz vége, de elfogadom tőled. Mert te szeretsz, és tudod, hogy mit csinálsz. És én hiszem, hogy akkor áldássá válhatnak ezek is. És nem azt mondom, hogy könnyű lesz, de áldásos lesz. Tudjátok, Isten egy felfoghatatlan csoda. Felfoghatatlan, tényleg. Az emberi értelem csak nagyon korlátozottan tudja megérteni és megismerni. Viszont együtt élhetünk ezzel a csodával. És erre hívott el. Nem arra hívott el az Isten, hogy mindent értsél meg, és mindenre tudjál válaszolni, hogy mi miért van. Nem erre hívott el. Nem is magyaráz el neked mindent. De arra elhívott, hogy vele egy személyes kapcsolatban legyél. Hogy vele egy szeretett közösségben élj. És vele élhetsz. Lehet, hogy a csodát nem érted teljesen, de a csodával együtt lehet élni. És erről szól a hívő élet. És sokkal mélyebb az a hit, amikor úgy bízol benne, hogy nem érted. Sokszor. Nem mindig, valamikor értheted, de sokszor nem. Mert ha csak akkor bíznál benne, amikor mindent már levezettél magadba, és érted, és rábólintotta, hogy oké, Uram, mehet. Ez olyan milyen bizalom? Ez bizalom. Térjünk vissza a történetünkhöz, és nézzük meg, hogy Isten hogyan bánik Illéssel. Azt látjuk, hogy Isten hagyja pihenni, aztán ételt visz neki. Hagyja, hogy Illés megerősödjön, és kipihenje magát. És lehet, hogy neked is pihenésre van szükséged. Lehet, hogy azért vagy most itt ezen a héten, hogy pihenj. Hogy Isten azt akarja, hogy pihenj egy kicsit, aztán megerősödj lelkileg. Lehet, hogy szólni akar hozzád ezen a héten. Aztán Isten Illésnek arról beszél, amiről eddig most beszéltünk, hogy az ő útjai mások. Ezt tanítja meg Isten Illésnek, amikor hozza az erős szelet, majd a földrengést, végül a tüzet. De az Úr nem volt egyikben sem. Aztán végül egy halk és szelíd hang hallatszott. És ez volt Isten. Egy halk és szelíd hang. És Illés megértette. Megértette. Az ő útjai mások. Ő mást gondolt, de most megértette. És látjuk, hogy Illés kijön ebből a mély depresszióból. Újra az Úrra tud tekinteni, és a dolgokat valóságosan látja, olyannak, amilyenek. Nem hangsúlyozza tovább ezt a problémáját, hanem tudja, hogy az Úr gondot fog róla viselni, hogy eddig is tette. Vegyünk észre egy nagyon érdekes dolgot. Illés körülményeiben semmi sem változik. Hiszen Jézábel továbbra is üldözi őt, továbbra is meg akarja öletni. Semmi sem változott a körülményekben. Hát akkor mi változott? Illésnek az állapota, Illésnek a szíve változott meg. Nem magára néz és a problémájára, hanem újra az Úrra néz, reálisan látja a dolgokat, és tovább megy. És amerre Isten küldi, megy tovább. És Isten beállítja újra a szolgálatba, és őt küldi tovább. Isten itt nem a körülményeket, hanem Illés szívét változtatta meg. És én hiszem, hogy ezen az estén ezt akarja Isten veled is, hogyha ilyen helyzetben vagy. A szívedet akarja megváltoztatni. Mert ezen az estén nem fognak a körülmények megváltozni. Vagy lehet, hogy nem változnak meg azok a körülmények, amik éppen téged aggasztanak. Lehet, hogy majd egyszer megváltoznak. Lehet, hogy egyszer majd Isten belenyúl, amikor eljön ennek a szakasznak a vége. De ezen az estén nem fog. ezen az estén mást akar az Isten megváltoztatni benned. A te szívedet, a te hozzáállásodat, a te bizalmadat, a te állapotodat. A kérdés az, hogy hagyod-e, akarod-e. Akarod-e, hogy megváltoztassa a szívedet, mint Illésnek? Mert Isten nem erőszakos. Ő erőszakkal nem fog oda menni hozzád. Te maradhatsz ebben az állapotban, amiben vagy. Sajnálhatod magad, ahogyan én tettem hosszú ideig. Sajnos én hosszú ideig tettem, mert én buta voltam. Te legyél okosabb, mint én. Sokkal okosabb. Ne maradj benne. Ne maradj benne évekig. Mert pusztít. Nem ez az Isten terve. Az állapotod változása pedig ettől függ. Akarod-e? És odaállsz-e Isten elé? Nem te fogod megváltoztatni magad. Mi nem tudjuk magunkat megváltoztatni. De megnyithatod a szívedet. Puhává teheted. És aztán elkezd ott Isten dolgozni. Körülbelül 2000 évvel ezelőtt egy embert, akit Jézusnak hívtak, ártatlanul keresztre feszítettek. Ez az ember önként és céllal ment arra a keresztre. A cél az te voltál. Az, hogy visszaállítsa a kapcsolatodat Istennel. Ezért úgy döntött, hogy a te bűneidért járó büntetést ott magára veszi. Miért volt ez a célja? Mert szeret. Mert kimondhatatlanul szeret téged. Tudjátok, hogy mi a legnehezebb egy keresztre feszített embernek? Lélegezni. Méghozzá a kilégzés. Mert amikor az embert keresztre feszítik, akkor egy olyan természetellenes állapotban van, és úgy kifeszül a teste, hogy nem tud rendesen levegőt venni. Egy ideig bírja, aztán már csak piheg, és nem kap levegőt. Aztán, hogy ne fulladjon meg, összeszedi minden erejét, és az átszögezett kezeire és lábaira támaszkodva egy picit megemeli magát. Csak egy picit, hogy egy lélegzethez jusson. Persze nagy árat kell ezért fizetnie, mert végig hullámzik a testén az a fájdalom, amit érez. Ez egy levegővétel volt. Aztán kezdődik minden előről. Meddig? Amíg bírja. Újra és újra. A keresztre feszített emberek többsége fulladásos halállal halt meg. Miért vállalta magára ezt a borzalmas szenvedést Jézus? Miért? Mi volt ennek az értelme? Te voltál, mert szeret téged, és valamit készített számodra, már ott a kereszten. És Jézus nem csak ember volt, hanem Isten. És neki még ennél is nagyobb fájdalmat kellett elviselni, ott a kereszten. Azért, mert ő, ahogy ő mondta, egy volt az atyával. Ő egy volt az atyával, de ott a te bűneidet magára vette, ezért elszakadt az atyától. Nem tudom, ez milyen lehet. De gondolom, valami iszonyatos fájdalom lehetett neki. Kicsoda ez a Jézus? Kicsoda ez a Jézus, aki ilyet csinál? Mekkora ez a szeretet? Én szeretném őt jobban megismerni. Én szeretném azt az embert, azt az Istent, azt a Jézust jobban megismerni, aki erre képes volt értem. Én szeretném őt jobban megismerni, és szeretnék vele élni. És hogyha sokszor nem is értem azt, amik történnek velem, és sokszor nem értem, és nekem ez nagy problémát okoz, mert én kutató vagyok, és én tudományos szemmel gondolkozok, és én mindent meg akarok érteni, és sokszor nem értem a dolgokat. De nem számít. Én bízok benne. És szeretném őt jól megismerni. Jobban megismerni. Szeretném vele élni ezt az életet. És ami még hátra van nekem ebben az életben, az a pár, ki tudja mennyi év. Az élet rövid, gyorsan eltelik. Mondtam már nektek. Egyezzétek meg. Ki tudja mennyi van hátra. De az a pár év, ami még nekem hátra van, azt szeretném úgy élni, hogy egy nagy, utolsó nagy fellobbanás, egy nagy láng legyen Istennek a tüze az én életem. Hogy ő érte élek, hogy benne élek, hogy vele élek, hogy őt megismerem, és a tervét elfogadom. Én nem tudom, hogy a te életedben mi az, ami téged csalódottá tett, hogyha csalódott vagy, vagy reményvesztett vagy. De azt tudom, hogy Jézus most azt mondja neked, hogy nézz rá és bízz benne. Bízz benne, ő szeret téged, és a legjobbat akarja neked. Lásd meg az ő szeretetét a kereszten. Aki az életét adta érted, az a legjobbat akarja neked adni. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt neked, hogy te olyan szeretettel szeretsz, amit emberi szavak nem tudnak kifejezni. És én is csak dadogok itt a te szeretetedről, mert képtelen vagyok ezt kifejezni. De megsemmisülten állok itt, és megsemmisülten állunk a te szereteted előtt, amikor felismerjük. Uram, köszönöm azt neked, hogy meghaltál értünk a kereszten. Köszönöm, hogy a bűneinket magadra vetted. És köszönöm, Uram, hogy új életet adtál. És ebben az életben terved van velünk, valami jó terved van velünk, és ezt te kimunkálod. És köszönöm azt is, hogy sokszor, ha nem is értem, tudhatom, hogy te kimunkálod. És én azért imádkozom, hogy mindenki, aki most itt van ezen az estén, hagyd tudjon benned bízni. Talán olyan helyzetben van, ami nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon fájdalmas, nagyon-nagyon reménytelen, de emeld ki őt onnan. Emeld föl, hogy a szemét rád tudja vetni, és reálisan lássa a dolgokat, és tudjon benned bízni. Uram, kérjük a te szent lelkedet, hogy tölts be bennünket. A te örömödet ad nekünk, hogy akármilyen periódusát éljük is az életünknek, hagyd tudjunk abban örvendezni neked. Úr Jézus, nem vágyunk semmi másra, csak megismerni téged. Ezért vagyunk itt ezen a héten. Azért kérünk, hogy minden egyes beszélgetés, minden egyes alkalom, minden dicsőítés csak rólad szóljon. Hogy jobban megismerjünk. Ezt kérjük Jézus a te nevedben. Amen.